Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Szeretet Győzelme című műsort hallják, a műsorvezető Törőcsik Éva. Ezekben a műsorokban Csaba testvérrel a gyermeknevelésről szoktunk beszélgetni. Ma a pedagógusokat köszöntjük. Magyarországon 1952 óta június első hétvégéjén köszöntjük a pedagógusokat. Nagyon fontosnak tartom a pedagógus szó használatát, bár ma különböző területeken átalakítják ezt, és oktatókat, vagy jó esetben nevelőket használnak a pedagógus szó helyett. A pedagógus szó görög eredetű, gyermekvezető jelentéssel bír. Nagyon-nagyon jó ez a kifejezés, mert a dolgunk az, hogy az életben, a gyermekek életében és a saját életünkben is vezetni tudjunk, legyenek célok, mely irányába haladni szeretnénk. Nagyon sokszor tapasztalom a mai világban azt, hogy nincsenek célok, hanem sodródnak emberek különböző nehézségek vagy sikerek között, és nem céltudatosan, nem határozott elképzelésekkel élik az életüket. Ennek aztán nagyon sok súlyos következménye is van. Ma egy kicsit megnézzük, hogy mit is jelent a maga a pedagógia, mit kell tegyünk, hogyan kellene dolgoznunk. Kíváncsi voltam arra is, mit gondolnak arról kollégák, hogy ki a jó pedagógus, milyen dolgoknak kell megfelelni, hogy jó pedagógusok lehessünk. A szakképzés átalakításában pedagógusok értékelése is sorra került. Mindenkinek készíteni kellett egy önértékelést, és készítettek róla egy értékelést, ami aztán meghatározta a munkájában a következő időszakot. Nagyon fontos lenne, hogy tudjunk megállni időszakonként, és értékeljük a munkánkat. Sok nehézség van egy-egy tanévben, de fél évkor, év végén a diákokat is értékeljük, és bizony ilyenkor érdemes lenne a pedagógusokat is. Nem azért, hogy elmarasztoljuk őket, hanem azért, hogy tovább tudjuk jól vezetni a gyerekeket. A következőkben hallgassuk meg Csaba testvért, mit gondol ő a pedagógusok munkájáról.
Nagyon szeretettel köszöntöm én is nem csak a pedagógusokat, hanem a diákokat is, meg mindannyiunkat. Azt mondják, a jó pap hol tanul, tehát hogy mindig kell legyen, akit tanuljunk, ugye mindig szükségünk van a jó pedagógusokra, mesterekre, akik tényleg hát lelki, szellemi, fizikai szempontból formálnak bennünket. Ugye ez az ember ebből a három nagyon fontos részből áll. Van nekünk egy lelkünk, ugye, egy Istentől kaptunk, van egy fizikai testünk, ugye, a Szamár testvér, ami Szentlélek Úristen templom, amit szintén a jó Istentől kaptunk, és van a szellemi világunk, a szépre, jóra, az igazra, fogékony szellemünk. Most én úgy gondolom, hogy igazából mind a hármat kell, hogy na, egymástól függetlenül is kibontakoztassuk neveket, növeljük meg minden. Hát mi ugye minden nap próbálunk egy keresztény hát, oktatási központot így létrehozni az interneten keresztül, és van egy óra torna. Nagyon-nagyon fontosnak látom, hogy ugye a karantén időben az embereket kiszakítani ebből a bűvös háromszögből, azt mondja egy ismerősöm, hogy az ő élete a karantén alatt az ágy, a hűtőszekrény és a televízió között zajlott. Igen, tehát mozgásra szükségünk van, tehát az ember teste az igényeli azt, hogy napi 10 kilométert legalább mozogjon, szaladjon, menjen, izegjen, mozogjon, legalább 10-szer felmenjen a negyedik emeletre, tehát erre szükségünk van, tehát hogy derekunkat, válunkat, ízületeinket, izmainkat, inainkat megmozgassuk, tehát ez épp egészséges embernek ez szüksége van. Régebben ez együtt járt az élettel, mert fát kellett behozni, kútból vizet kellett húzni, kapálni kellett minden, hát ez egy nagyon-nagyon komoly fitness dolog volt, de biztos, hogy szükségünk van olyan pedagógusokra, tanárokra is, akik ezt megmagyarázzák nekünk, hogy mennyire jó, és nagyon-nagyon tetszik nekem, van egy kolléganőm, ő mindig is tornatanár akart lenni, de szülei arra biztatták, hogy legyen könyvelő, mert ugye ez könnyebb, és el is végezte, és nálunk az alapítványnál könyvelő, de minden délben 12-kor, hát ugye egy ilyen zumban, ilyen vidámabb mozgássort vezényel le a gyerekeknek, kollégáknak, és én hát ezt munkaidőben be tudom neki számára, mert úgy gondolom, hogy szükség van, és ez már 10 éve ment, és azt láttam, hogy azok a kollégák, gyerekek, akik ebben részt vesznek, hát sokkal többet teljesítenek, eredményesebb az ő munkájuk. Tehát, hogy a gyerekek között is, tehát az, amelyik tényleg jár rendszeresen tornát, mert látszik rajtuk testükön is, de tanulmány eredményeiken is, meg mindenen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben a 21. század elkényelmezett világában, hát a testnevelő tanárokra is mozgást koordináló, lelkesítő emberekre is szükség van, és az olyan szép, mert hát ő maga, én ez a kedves kollégám, hát Molnár Noéminek hívják, hát hogy mondjam, nem csak, hogy mutatja, hogy kell csinálni, hanem ő csinálja a legjobban. Tehát látszik, és örömmel, és ragyogó szemmel, és tényleg neki is fizikailag is jól esik az, amit ő felkínál a gyerekeknek és kollégáknak. Hát a www.magnifikát pont oldalon minden délben, vasárnap nem, de többi hétköznapon lehet velünk tornászni. És az azért is látom fontosnak ezt az online oktatást, mert hát hogy mondjam, na most őszinte legyek, egy klubba én sem mennék el, de hát így a képernyő előtt, a szobába, nyitott ablaknál, hogy mondjam, nem lát senki, hát így én is megpróbálom, és akkor nem nagy lebőgés, hogyha az ember nem tudja itt olyan ügyesen, szépen és kitartóan csinálni, mint a, hát a pedagógus, a tanár. Úgyhogy igen, én azt gondolom, mikor tanárokra gondolunk, akkor ne csak ilyen nagyon elvont tantárgyakra gondoljunk, hanem ez is egy fontos dolog, az edző, személyes edző, tehát ugye gazdagoknál, ott nyugaton mindenkinek van, és erre nagyon odafigyelnek, hogy a testükben jól érezzük magukat. Az ember test a Szentlélek Úristen temploma, és igenis ezt a templomot rendbe kell tartani. Hogy néz ki ez a szentély, amelyik gazos, és majd na, pötyhett, és 180 kiló, nem? De ebben nem menjünk bele, ebben én azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára fontos, mert az sem mindegy, hány évig élünk, az sem mindegy, hogy az, amíg élünk, az az élet milyen minőségű. És igenis, tényleg úgy gondolom, hogy az a sok étel, amit ugye elfogyasztunk, az valamilyen módon, hát mozgásába kell transformálni. A másik dolog, ugye, amit én fontosnak látok, az a szellemi képzés. Tehát ugye a gyerekeket ugye a karantén idő alatt is, hát én úgy oktattam, hogy hát minden nap például szentségimádást tartjunk, és akkor azt jelenti, hogy jó Istennek adunk esténként szerenádot. Hát 2-3 órát. És akkor ebben rengeteg vers, meg mindenféle beleszik ének, meg ilyenek. Na és azt gondolom, a jó Istennek mi ne énekelnénk, mi ne mondanánk verset. Magyar irodalom hihetetlenül gazdag, rengeteg szemlészek, tehát nem csak vallásos, hanem ilyen jó elgondolkoztató, szép természet, ugye kapcsolatos versek, költemények vannak, és ezeket így szépen szerre kiosszuk a gyerekeknek is, hát ugye ők versenyeznek egymással, ki tudja jobban elmondani, kívülről, papír nélkül, hogy mondjam, tényleg művészi szinten, és azt láttam, hogy az elmúlt 3 hónapban egyes gyerekeket nagyon-nagyon nem csak, hogy megszerettek verset mondani, hanem tehát meg is tanultak, és tényleg olyan színvonalon tudják előadni a költeményeket, verseket, hogy az öröm hallgatni. És én úgy érzem, hogy ők a lényeget is értik, tehát hogy nem csak elmondják, hanem át is élik, és át is gondolják azt a költeményt, amit ők szépen megfogalmaznak, és előadnak. De énekkel is ugyanez van, tehát ugye kicsi gyerekeket, hát a szerepeltet, kire szeretnél, megtapsolják őket, és akkor mindig, minden alkalommal van lehetőség, és én azt gondolom, mennyi atyánk ezt igen-igen jó néven veszi, hogy neki esténként tévai gyerekek szerelámot adnak. De minden szemmiséhez, meg hittanórámhoz, meg bármit, amit tart, ahhoz hozzatartozik egy kis műsor. Hát az lenne jó, hogy gondolatainkat megpróbáljuk szépen felöltöztetni. Ezek a költők által megfogalmazott szép versek ne porosodjanak a szekrénybe, nem vegyük elé. És minden alkalommal tényleg. De maga az a tény, hogy odarakom a gyerekeket, hogy szépen a Jóisten előtt, a színe előtt, a templomba, olvassanak el egy-egy litániát, vagy egy szentírási részt, vagy szentek életét. Tehát maga az a tény, hogy a gyerek ugye hangosan, értelmesen felolvas, hát ez egy nagyon-nagyon fontos, mert ugye én azt láttam, és mondták is, hogy a szövegértéssel is nagyon nagy bajok vannak a gyerekeknek, és amíg nem tud ő nyugodtan, szinte automatikusan olvasni, addig logikus, hogy nem is fog tudni odafigyelni a felolvasott szöveg értelmére. Úgyhogy én ezt gyakoroltam, és tényleg úgy látom, hogy nagyon nagy áldás van a gyerekek életén ilyen téren. Szellemi életem is sokkal tágabb, és sok mindenről szól, de fontos az, hogy igen, hogy ne legyünk bunkók, ahogy mondják. Az emberi butasságnál rosszabb, csúfabb, fájdalmasabb dolog nincsen. Tehát ugye most nézzük például Amerikát is, hogy ott egymásnak estek az emberek, és kirabolják az üzleteket, és letapossák, és agyonverik egymást. Hát ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, és ez mind az emberi műveletlenségnek, a butaságnak a következménye, és az, hogy tényleg aljas, alávaló emberek, például mit tudom, Közel-Keleten, de most mondom Amerikában is valaki ezeket a szerencsétlen embereket felbújtatja a bűnre, a rosszra, lelkesíti talán őket, és jó rossz példát ad nekik is. Hát ez egy nagyon-nagyon szörnyű dolog. Tehát ezért fontos, hogy igen, kiművelt fők, tehát hogy megművelt kertek legyenek az emberek. Tehát a pedagógusokat azért ez kötelesség nekik, és feladatuk, hogy tényleg, hogy mondja, olyan emberek legyenek azokból a gyerekekből, fiatalokból, akik egymás apját nem verik szét, hanem igen, bölcsen, okosan szebbé teszik a világot. És akkor ugye, hát beszélünk a lelki dolgokról is, hát ugye kommunizmus alatt, meg utána is sajnos ebben a fogyasztói társadalomban megfeledkeztünk arról, hogy van nekünk egy lelkiismeretünk, ahol az ég a földdel összeér, ahol Isten szól hozzánk, ahol párbeszédet tudunk folytatni, hát a teremtőnkkel, és hogy igazából, hogy mennyi áldás fakad ebből a élő, személyes Isten hitből, kapcsolatból. Hát a gyerekeket én nagyon-nagyon fontosnak látom, hogy ezen a felnőtt autonóm, gondolkozó, érző, önmagukkal van reflektáló, lelkismeretükkel párbeszédet folytató embereket neveljek, és hát meg is teszek mindent, hogy tényleg ezek a gyerekek mindenre felnőjenek, és hát ugye tehát ilyen imádkozó, Istennel párbeszédet folytató, Istennel szövetségre lépő személyek legyenek. Ugye mennyire fontos, hogy legyenek nekünk barátaink, nem? Aki egyedül van, az mostan például karantén alatt megtapasztalta, hogy milyen rossz, de lehet, hogy elítélte a környezetét, és mindenki szemben neki van igaza, de neki kell egyedül megmaradnia, és az bizony nem könnyű dolog, és most, amikor négy fal közé be van zárva az ember, akkor rájön arra, hogy se a televízió, se a mosógép, hanem nem folytat párbeszédet. Neki emberi kapcsolatokra van szüksége, és nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg élő személyes kapcsolatai legyenek. És mennyivel inkább, hogyha az ember mellett a Istennel is tud párbeszédet folytatni, mennyivel gazdagabb, szebb, értelmesebb, értékesebb az ő életem. Úgyhogy én, mint pedagógus, ezekben az irányokban próbálom a gyerekeinket koordinálni, vezetni, és persze, hogy most például most Trianon napja van, akkor logikus, hogy ennek is, tehát ugye van a tárgyi tudás, és van a bölcsesség, amit mindezzel kapcsolatosan az ember maga számára, meg környezete számára meg kell tudjon fogalmazni. Rám a harag, az ellenségeskedés, a herregés, az akár birodalmakat is szét tud szabdalni, mert tény az, hogy 18 előtt sajnos, hogy mondjam, nem erős figyeltünk egymásra, hanem könnyen, hamar, na, kiosztottuk a másikat, és parancsszókkal, és lám-lám, a harag, a gyűlölet, az emberekbe elfolytott nézeteltérés, tehát felrobbant, és felrobbantotta magát a 1000 éves Magyarországot is. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szomorú és tragikus dolog. Na de ezt hogy lehet megoldani? Hát úgy, hogy párbeszédet folytatunk egymással. Én úgy gondolom, hogy nagy-nagy szüksége van a világunknak tanárokra, jó pedagógusokra, profétákra. Ugye Makabeus könyvében az van, hogy Isten elfordította az arcát felőlünk, és nem küld nekünk profétákat. Tehát biztos, hogy hogyha nincsenek jó tanárai, jó tanítói egy népnek, akkor az a legszörnyűbb dolog. És imádkozzunk pedagógusainkért, és imádkozzunk azért, hogy a fiatalok lássanak fantáziát ebben a szép hivatásban. Még annyit mondani kell, hogy ugye, amikor valakit megkeresztelnek, akkor felkedjük profétává. Tehát a profét az, aki tanítja, hogy hogyan tovább, hogy mit kell csinálni az ember ahhoz, hogy boldog legyen ezen a földön. Add az Isten, hogy tényleg, hogy ezt a kerességünkben kapott karizmát, ugye a tanáraink, ez a profétájai legyenek az osztályoknak, tehát akik lelkesítik, előre viszik, utat mutatnak, irányt adnak a felnövekvő generációnak. Tehát nem csak tárgyi tudás, tehát nem egy számítógép a tanár, aki, hogy mondjam, ugyanazt, amit megtanítottak meg, ezt tovább mondja, hanem aki egybe profitálja is az ő népének, az ő osztályának, az ő városának, az ő közösségének. Hát én ezért imádkozok és örvendek, hogy a pedagógus nap alkalmával ezt a pár gondolatot megfogalmazhattam. Kívánok áldott szép nyarat minden tanárnak, tanítónak, pedagógusnak és a gyerekeknek is. Mert úgy gondolom, hogy fontos a tanulás is, de fontos a játék is, a szabadidő is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenek jelmen!
Én nem tudom, milyen elő kell hozzá, de több kell az enyémnél. Olykor eleltűnődöm én is, mit is jelent 20-30 szempár fénylő tükörtermében élni, hol éle van minden igének, árnyéka van minden hibának, hol 20-30 sötét kamrában hívják elő folyton a percek éles, kemény, hiteles képét. Könnyű nekünk beszélni ezt-azt, nagy szavakkal egymást dobálni, de ő, kinek minden szavával meg annyi kis magnetofonzenk, tele otthont, utcát, jövőt, ő felelősség nehéz vasával vértezve jár, s bár talán nem érzi, hétköznapok nagy hőse köztünk, szebb holnapok jobb emberiért, titkom vívott nehéz csatáknak ismeretlen hős katonája. Mikor fogunk szobrot emelni, s fogunk-e hát neked, magunkban, lélekszobrász a pedagógus. Kedves hallgatóink, a Szeretet Győzelme című műsort hallják a Mária Rádióban. Füle Lajos pedagógus című versét hallhatták Csaba testvérrel való beszélgetés után. Elgondolkodtató, ki a jó pedagógus? Csaba testvér elsorolta nekünk, mi az a 3 fő terület, amelyen nekünk keményen dolgoznunk kell. a testünkkel foglalkoznunk kell, a lelkünkkel és a szellemünkkel foglalkoznunk kell. Jó példát mutat ő a mindennapjaival, a karanténban egy nagyon-nagyon szigorú munkarendben dolgozik a kollégáival, a gyerekekkel. Egy beszélgetést rögzítettem egy nagyon kedves kolléganőmmel, Csányi Szilviával, akit arról kérdeztem, hogy milyen a jó pedagógus a mai világban? Pedagógusként ő hogyan érzi magát?
Szeretettel köszöntelek, Szilvi. Pedagógus kollégám vagy az iskolában, ahol dolgozunk. Szakképzésben dolgozunk, és ott most egy minősítés végén vagyunk, ahol értékelni kellett önmagunkat is, és értékeltek bennünket is. Tulajdonképpen felvetődött a kérdés, hogy jó pedagógusok vagyunk-e. Na, mit gondolsz, ki a jó pedagógus?
Azt gondolom, hogy most a 21. században nagyon sok mindennek kell megfelelnie egy pedagógusnak, a szakképzésben különösen. Mi nem elit gimnáziumokban tanítunk, hanem inkább az átlag tanulókat tanítjuk, velük találkozunk a mindennapi élet során, és azt gondolom, hogy mi feladatunk sokkal inkább a mindennapi életre való felkészítésük, úgyhogy egyrészt a tanítás mellett a nevelés is fontos feladatunk, és nevelni azt gondolom, hogy példamutatással lehet. Azt gondolom, hogyha én példamutatóan élem az életemet az iskolán belül, akkor ez a gyerek számára egy követendő dolog lehet. Nem biztos, hogy egyből csatlakozni fog az én utamhoz, de előbb-utóbb elgondolkodik rajta, és egy lehetséges utat jelöl ki az ő számára is. Ami szerintem nagyon fontos, az a hitelesség. Az, hogy amit mondok, azt képviselem a tevékenységemmel is. Fontos az, hogy megértő legyek a diák problémáival kapcsolatban is. Ugyanakkor azt gondolom, hogy elvárható, hogy ő is megértő legyen azzal, hogy nekem is, tehát én is ember vagyok, nekem is lehetnek problémáim, nekem is lehet rossz napom, csak merjük ezt elmondani a gyereknek, nem fog kigunyolni bennünket ezért, hanem elfogadja, hogy igenis, nekünk is vannak rossz napjaink, hogyha ha partnerként kezeljük ebben. Nálam nagyon sok esetben van az, hogy elmondhatja, hogy milyen problémája van, ha megcsúszott egy feladattal, akkor én ezt tudomásul veszem, és lehetőséget adok arra, hogy később pótolja a feladatát. Ezzel általában élni szoktak, és nem pedig visszaélni. Azt gondolom, hogy a 21. század pedagógusának már nem a mindentudó pedagógusnak kell lenni, hanem inkább olyannak, aki tudja terelgetni a tudás elsajátítása felé a diákot. Nem szégyen, hogyha azt mondjuk, hogy valamit nem feltétlenül tudok, hanem azt mondom, hogy utána nézek, megkeresem, vagy azt mondom, hogy esetleg itt és itt tudsz utána nézni, és ha megtaláltad, akkor nekem is mondd el, mert én sem vagyok ebben teljesen biztos. Ettől szerintem sokkal inkább partnerként kezelnek minket a gyerekek. Azt is gondolom, hogy egyre inkább fontosabb az, hogy nem tudást, tehát nem csak tananyagot kell elsajátítani, nem lexikális tudással, törekedésről szól az egész történet, hanem arra, hogy az életben egymással kapcsolatot alkotva, kommunikálva, kooperálva dolgozzanak, és erre kéne őket igazából felkészíteni. Tehát erre pedig a csoportmunkák azok, amik kifejezetten alkalmasak. Viszont azt gondolom, hogy a technikai feltételek nem feltétlenül adottak ehhez a mai oktatásban a 45 perces órák kivitelezésével. Dupla órán belül nagyon jól lehet kooperálni a diákoknak együtt, 45 percre azért eléggé kevés. Én magyar oktatás tekintetében szoktam kérni, hogyha lehetséges órarendösszeállításnál, akkor 90 perces órákat szeretnék tartani, mert akkor sokkal változatosabb módon lehet eljutni a diákokhoz a megértés irányába. Az értékeléssel kapcsolatban, hogy minősíteni kellett magunkat, én részt vettem már a pedagógus minősítésben. Én akkor nagyon-nagyon elleneztem az egészet, rossz ízzel csináltam, de végigvittem, és utólag, amikor a megbeszélése volt ennek a portfóliónak és a tanításomnak, akkor utána tudtam azt mondani, hogy tulajdonképpen egy pozitív hasznát akkor is éreztem, amit te is a felvezetésben mondtál, hogy szembe kellett avval nézni, hogy 1996 óta, mióta tanítok, mennyi mindent csináltam. És ez egy kicsit magamnak egy ilyen visszajelzés, hogy hú, hát tényleg elég sok mindennel foglalkoztam, akkor lehet, hogy annyira nem rossz ez, amit csinálok, és valószínűleg azért jól végeztem, mert mindig itt vagyok a pályán. Tehát egy külső visszajelzésnek, hogy hogyan látnak külső emberek a feltöltött portfólió, illetve a megtartott órám alapján, ez egy nagyon hasznos dolog volt. Most itt a minősítés kapcsán, az önmagam értékelése kapcsán, hát elég kettős érzésem volt ezzel kapcsolatban. Egyrészt az, hogy miután a bérünkről szólt elvileg ez a egyeztetés, én azt gondolom, hogy mindenkinek úgy a kötelessége a lehető legjobbat mondani saját magáról, hiszen ettől függ, hogy milyen fizetést fogunk kapni. A másik, hogy ez személyiség függő is, hogy ki milyen embertípus van, aki úgy gondolja, hogy akármit csinál, az tökéletes. Én alapvetően nem így gondolom, nekem mindig vannak olyan óráim, tehát igazából nem tudok olyan napot mondani, amikor azt mondanám, hogy na, ma minden tökéletes volt, szerintem minden órában van olyan, amit lehetne egy kicsit másképp jobban megvalósítani. Tehát ahhoz, hogy én a tükörbe tudjak nézni, én nem tudom kijelenteni azt, hogy mindig tökéletes munkát adok ki a kezem közül. Szerintem benne van az, hogy tévedhet is az ember, lehetne más módszerre jobban eljutni. De ez szerintem személyiség függő. A vezetőség visszajelzése, hát ugye abból igazából nem sok mindent kaptunk általánosságban, maximum annyit, hogy hasonlóan látják, jobban értékelnek, kevésbé értékelnek, úgyhogy ez a visszajelzés, ez nekem nagyon hiányzik, általánosságban véve, de én ezt el is mondtam a vezetőségnek, hogy erre szerintem ez lenne a haszna ennek, hogy egy visszajelzés érkezzen a pedagógusok felé.
Igen, kapunk visszajelzéseket, ugye diákoktól, szülőktől kapunk visszajelzést, de az sem legtöbbször az, hogy hú, de nagyon jól csináltuk, hanem most éppen mi a hiányosságunk. Én szoktam a gyerekeket kérni minden fél évkor, hogy ahogyan én a bizonyítványt adom és osztályzatokat kell, hogy adjak, ugyanúgy ők is értékeljenek engem. Szoktam szempontokat adni, hogy mi az, amit nézzenek meg. Úgy szoktam feltenni a kérdést, hogy mi az, amit hagyjak meg a munkamódszereimből, és mi az, amit pedig felejtsek el, és következő évtől, fél évtől már megcsináljam. Ezek nagyon fontos visszajelzések, nagyon sokszor olyan gondolatokat látok a gyerekektől vissza, amire én fel se figyelek, vagy engem például nem zavar, de őket nagyon zavarja, hogy órán bizonyos dolgokat csinálok, vagy nem csinálok. Például szokták mondani, hogy túl nagy türelemmel bírok a diákok iránt, és ezért zavarja az órát, mondjuk egy másik gyerek. Szerinted lehet ezt tanulni, tanítani, vagy ennek születni kell, hogy valaki pedagógus legyen? Egyébként tudod, mit jelent a pedagógus szó? Gyermekvezető, és te ezt mondtad el, hogy te inkább ez irányba mész, hogy vezessük a gyerekeket, ne pedig mi legyünk a minden tudás birtokosai. Szóval ezt a szakmát lehet tanulni, vagy egyáltalán tanulható ez, vagy pedagógusnak kell születni, hogy tudjunk gyerekeket vezetni?
Ez jó kérdés egyébként, mert én azt gondolom, hogy mikor tanárképző főiskolára jártam, és gyakorló tanításokra kimentünk, akkor én abszolút nem álltam készen arra, hogy gyerekek között legyek 19-20 évesen. Tehát az ember akkor még nem igazán tudja, hogy milyen lesz, amikor a valós életben tényleg helyt kell állni. Azt gondolom, hogy én akkor nem feltétlenül voltam még alkalmas rá. Igazából szerintem gyakorlat közben derül ki az, hogy hogyan tud működni az ember a diákok között, és ez is személyiség függő. Van, akinek más dolgok válnak be, ötleteket lehet összeszedegetni innen-onnan, tehát valamilyen szinten módszertan, ötlettár, gyűjthető, tanulható. De hogy ebből melyiket választja ki az ember, melyik az, ami az ő személyiségéhez leginkább passzol, ehhez szerintem kell valamiféle belső iránytű, és valami olyan, ami tényleg lehet azt mondani, hogy születni kell rá. Most már azt érzem egyébként, hogy nagyon kicsi esélyt látok arra, hogy én bármi más pályán igazán jól boldogulnék. Tehát a tanítást én tényleg most már elhivatottságnak érzem, így most már nem tudom hány év távlatából. És ha belegondolok, általános iskolás koromban tanár akartam lenni, aztán középiskolás koromban akkor nagyon nem. És utána a felsőoktatásban sem voltam teljes mértékben meggyőződve arról, hogy ez lett az utam, megpróbáltam, és jól éreztem magam benne. És én azt gondolom, hogy idők során értem meg arra, hogy most már azt merem mondani, hogy ez jó nekem. De szerintem ezt érezni kell magának az embernek, hogy jó helyen van, jó az, amit csinál. Hát ez most lehet, hogy elég lilán hangzik, nem tudom.
Nem, én úgy nagyon vagy. Értem, amit mondasz, remélem a hallgatók is így fogják értelmezni. Mennyire tudsz alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, amik úgy egyébként egyre gyorsabbak, és most az elmúlt fél évben pedig drasztikusan gyors volt, hogy át kellett állni az úgynevezett offline oktatásról az online oktatásra, tehát az interneten keresztüli oktatásra. De egyébként is vannak változások. Ha megnézzük a te szakterületed, a magyar, az kevésbé változik. Én ugye infós vagyok, az aztán nagyon drasztikusan változik hónapról hónapra szinte. De most látjuk, hogy az életünk is egy ilyen óriási nagy változáson ment, tehát a társadalmunk is átalakul. Hogyan lehet ehhez alkalmazkodni, és hogyan tudunk ebben a gyerekeknek segíteni?
Azt gondolom, hogy ez is a 21. századi oktatásnak az egyik fő célja, és most a mostani helyzettől függetlenül, hogy igazából arra kell őket megtanítanunk, hogy tanulni tanuljanak meg. Mert nem lehet azt mondani, hogy amilyen szakmát most megtanul ebben az időszakban, mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva is ugyanabban a szakmában fog dolgozni, vagy ugyanaz a szakma nem fog megváltozni. Tehát alapvetően nekünk ezeket a változásokat, a változáshoz való viszonyulásokat kellene megtanítanunk, amihez őszintén én azt gondolom, hogy mi sem feltétlenül kapunk olyan hú de sok támogatást, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. A digitális tanrendre való átállás az én esetemben nem volt olyan hatalmas trauma, mert igazából azokat az eszközöket, amiket itt használtam ebben az időszakban, ezeket én előtte is használtam. Nem minden nap, de a tanóráknak egy nagy részén igenis használtunk digitális eszközöket, elő lehetett venni a telefont, amikor arról volt szó, és azon keresztül gyakoroltak, oldottak meg feladatokat a diákok. Tehát ilyen szempontból nem volt újdonság számomra. Ami nekem furcsa volt, én annyira nem szeretek szerepelni, az, hogy online órát tartani, és akkor videón keresztül, ebből az első volt borzasztó furcsa, de utána már ezt is megszokta az ember, és alkalmazkodott hozzá. A gyerekeknek való segítés az, hogy hogyan tud bizonyos eszközöket, appokat használni, ott is az ember keresget, talált tök jó videókat, amiket meg lehet velük osztani, megnézik a gyerekek, akkor ők is tudják egyre nagyobb biztonsággal alkalmazni, illetve azt gondolom, hogy a 21. század diákjai sok esetben sokkal jobban értenek már ezekhez az eszközökhöz, mint akár az én korosztályom a pedagógusok körében. Tehát nagyon sok mindent ők tudnak nekem is megmutatni, és én azt gondolom, hogy semmi probléma nincsen, hogyha ő mutat nekem valamit, és abból tanulok. Tehát az a lényeg, hogy valami újdonságot tanulok meg én is tőlük. Volt olyan, amikor a Teams-ben valamelyik diák mondta, hogy hú, föl lehet az órát, amit én tartok, és akkor utána más is meg tudja nézni. Onnantól kezdve alkalmaztuk ezt is. Tehát én azt gondolom, hogy a diákok nagy többsége nyitott arra, hogy változni kell, és nyitottak az újdonságra, nagyon szívesen kipróbálják. Ugyanakkor az internetnek a veszélyeivel is szerintem, legalábbis az én osztályom, akiket ugye nyilvánvalóan jobban ismerek, ők nagyon tisztában vannak. Tehát az én osztályom egy kifejezetten tudatos osztálynak tekinthető ilyen téren. Illetve én most kérdeztem őket utolsó feladatként a héten, hogy összeszedne digitális tanrenddel való viszonyulásukat. Mi volt jó, mi nem volt jó, lehetett volna másképp csinálni, mi az, amit be kéne emelni esetleg a szeptemberi, reméljük személyes oktatás keretei közé. Ők a nagy többség, akit eddig visszakaptam, alapvetően a személyes jelenlétet még mindig sokkal fontosabbnak tartja, mint az, hogy fú, most nem kellett olyan korán felkelni esetleg az órákra, illetve az, hogy magának be tudta osztani a tananyagot. De a feladatok mennyisége, az, hogy maguknak beoszthatták ezeket, a nagy többségének szerintem egész jól ment, ez nem tudom, nálad hogyan működött, de a nagy többség jól tudta ezeket kezelni. Persze mindig vannak renitensek, mindig is lesznek, de hát ez a világnak a rendje.
Mária a rádióban Szeretett Győzelme című műsort hallják, kedves hallgatóink. Csaba testvérrel is, és Csányi Szilvia kolléganőmmel is a pedagógusokról, pedagógus munkáról beszélgettünk. Június első hétvégéjén a pedagógusokat szoktuk köszönteni. Ezt tettük most mi is. Nagyon-nagyon változó világban, nagyon-nagyon változó feladatokkal szembesülünk nap, mint nap. Pedagógusként is, szülőként is. Erről beszélgettünk, erről gondolkoztunk együtt, rengeteg egyéb gondolat támadhat még az ember fejében. Ha valaki úgy gondolja, hogy megosztaná azt velünk, kérem írjon nekünk a szeretetgyőzelme@gmail.com címre. Elköszönök önöktől, a mai műsor szerkesztője Törőcsik Éva volt. Minden pedagógusra nagyon nagy szeretettel gondolok, a Jóisten áldását kérem a munkájukra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A szeretet győzelme. Együtt gondolkodás a gyermeknevelésről Böjti Csaba ferences szerzetessel. Törőcsik Éva műsorát hallották.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébános. 10 éves koromban, mert nagyapám gyakran szervezett különböző helyeken bridge versenyeket, minden nyáron volt egy ilyen bridge verseny kezd helyen is, ahová nagyszüleimet szívesen kísértem el. Délután segítettem a verseny lebonyolításában, délelőtt pedig fürödhettünk a Balatonban. Mindez az emlék most azért jutott eszembe, mert a napokban indult el a Mária Rádió adása a keszthelyi vételkörzetben. Ennek az öröme mindannyiunkat átjárhat, akár mert szép emlékeket ébreszt egy keszthelyi nyaralásból, akár mert ha arrafelé tartunk egy nyári kirándulásban, akkor nem kell nélkülöznünk a Mária Rádió műsorát, a Mária Rádió adását. Ugyanakkor ez a beruházás 6,3 millió forint plusz áfa értékű, amelynek egy részét már összeadták a kedves hallgatók, de egy része még hiányzik ennek az adóállomásnak a teljes megvalósításához. Ezért fordulunk nagy-nagy bizalommal kedves hallgatóinkhoz, hogy segítsenek bennünket a keszthelyi adó teljes megvalósításában. Ezáltal keszthelyén és környékén is egyre inkább hallható lesz a Mária Rádió adása, és abban bízunk, hogy keszthelyén és környékén élő kedves hallgatóink is tudnak szólni olyanoknak, akik segíteni tudnak ebben az ügyben, akik támogatni tudják ezt az ügyet. Hálásan köszönünk minden adományt, imádkozunk az adományozókért, és kérjük, adják tovább a rádió jó hírét, adják tovább, hogy keszthelyen is szól már a Mária Rádió. Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!